Benneteket. Műsorvezető Varga Gabriella vagyok. Mai vendégemmel a neurofeedbackről beszélgetünk. A vendégem Balanyi Attila. Szia Attila, szeretettel köszöntelek.
Szia Gabi, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Attilához szeretném elmondani, hogy ő neurofeedback tréner, mentálhigiénés szakember, szupervízor, és reflektív addiktológiai szociális szakember. Hú, ezek nagyon érdekes együttállása ezek a segítő szakmáknak, majd erről is beszélgetünk, de mielőtt belekezdenénk az egészbe, Attila, hogy vagy? Hogy érkeztél a műsorba?
Hát köszönöm szépen, én is köszönöm szépen a meghívást. Egész kellemes. Kellemesen, jól érzem magam, agyilag úgy érzem, hogy harmóniában vagyok, és szívesen válaszolok a kérdéseidre, alig várom.
Jó, szerintem akkor vágjunk is bele, és akkor egy ilyen általános kérdéssel, hogy mi az a neurofeedback?
Ez a neurofeedback, ez más néven EEG biofeedbacknek is nevezik. Ez egy olyan technika, amely az agy működésének a szabályozásával foglalkozik, és mégis a problémás agyműködést célirányosan és fájdalom, de gyógyszermentesen próbálja meg kezelni. Ezt a módszert még a NASA fejlesztette ki még a 60-as években, 1960-as években, piloták és űrhajósoknak a kiképzésénél használták. Végül is az agy kognitív funkcióinak a képzésére, illetve a tréningezésére.
Neurofeedback, az idegeknek a visszacsatolása.
Visszacsatolása.
Ahogy így fordítódik le. Milyen visszacsatolásról beszélünk ez esetben?
A neurofeedback, tehát az agy hullámoknak a visszacsatolásáról. Ugye agyunkban a neurofeedback az általam használt készülék, és majd akkor erről is beszélek később egy pár szót, különböző agyhullámokat néz. Az alfa hullámot, a bétát, a high bétát, a deltát, tétát, gammát, és ezeknek a működését monitorozza. Azt nézi, hogy egyes agyhullámok mikor vannak a megfelelő tartományban, mikor dominálnak az agyhullámok az agyunk egyes részein a legjobb állapotban.
De ez nagyon érdekes, mert akkor ez azt jelenti, ahogy olvastam ezt a neurofeedbacket, hogy milyen eltérések, zavarok esetén használható, hogy figyelemzavar, függőségek kezelése, stresszoldás, szorongás, ADHD, de még akár csúcs teljesítmény elérése is, tehát sportolóknál, vállalatvezetőknél, akár vizsgázóknál is. Aztán alvászavar, memóriazavar, ez azt jelenti, hogy ezekhez a különböző, úgymond zavarokhoz, vagy élethelyzetekhez különböző agyhullámok kapcsolódnak?
Ezek az agyhullámok, ezek mindig jelen vannak. Csak attól függ, hogy milyen élethelyzetben melyek agyhullámok a dominánsabbak, és melyek azok, amik kevésbé működnek. Tehát például egészen más domináns agyhullámra van szükségünk mondjuk egy alvás előtti időszakban, és más agyhullám domináns mondjuk egy kosárlabda mérkőzésen. Ezt legjobban úgy tudnám mondjuk szemléltetni, hogy kimenjünk, mondjuk te vagy a kosárlabda játékos, és büntetőt dobsz. Ott állsz a palánknál, mire van szükséged? Arra van szükséged, hogy csend legyen, nyugodt legyél, ellazuljál. Ilyenkor általában az alfa agyhullámaink a dominánsabbak. Eldobod a büntetőt, de utána abban a pillanatban rohannod kell hátra, hogy evédekezni. akkor viszont nem az alfa hullámod meg ennek a nyugodt, nem olyan tempóban fogsz hátra szaladni, hanem egy hirtelen váltással felpöröksz. És olyankor mondjuk a high beta vagy a beta hullámod válik dominánsabbá. És az agyi plasticitásnak köszönhető, hogy ezekből a különböző hullámok, hogy ezek a különböző hullámok tudjanak változni, minél gyorsabban tudjanak változni, és ne ragadjunk bele egy-egy hullámba, azaz egy-egy állapotba. Mert amikor az alfa hullámunk a dominánsabbak, akkor nyugodtabbak vagyunk, de hogyha a béta agyhullámaink a dominánsabbak, akkor pedig inkább a kognitív képességeink erősödnek fel.
Akkor ez azt is jelenti, hogy az agyunkat is lehet tréningezni?
Pontosan, és ezért tréning. Uh-huh. Ezért tréning. Az agyunk ugyanúgy működik, mint a többi izomcsoportunk. Tehát tréningezzük őket, annál jobban erősödnek, annál jobban teljesítik a feladataikat. Tehát ez például eljön valaki hozzám egy tréningre, akkor azt mondja például nekem, hogy hú, akkor most eljöttem neurofeedbackre, és akkor én holnap már, mit tudom én, jól tudok aludni. Hát nem.
Próbáljuk meg a hallgatóknak egy kicsit közelebb hozni ezt a neurofeedbacket. Attila, mesélj kérlek arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen tréning.
Hát ezt úgy kell elképzelni, mintha otthon a kedvenc foteledből egy filmet néznél.
Ez már
az a különbséggel, hogy itt te leszel a főszereplő. Először de még mielőtt ezt elkezdenénk, egy állapotfelmérő és egy célkitűző beszélgetést folytatunk le, majd miután ez megtörtént, elhelyezkedel a fotelban, és az agyhullámaid mérésére én egy 3 vagy 5 elektromos érzékelőt helyezek fel. Előtte egy monitor lesz, amin valamilyen mozgó képet nézel, vagyis hát látsz. Az agyhullámaid, azaz a gondolataid, figyelmed, reakcióid által a kép minősége folyamatosan változni fog. Amennyiben az agyon.
Nagyon érdekes, tehát, hogy ahogy én figyelek, ahogy én jelen vagyok ebben a helyzetben, ahogyan koncentrálok, akkor ez rögtön az előttem lévő film visszatükrözi ezt nekem azzal, hogy ha jól értem, akkor hangosodik, halkul, elszentsésedik.
Igen, pontosan jól látod. Tehát amennyire az agyad jól állítja be az agyhullámait, tehát saját maga, akkor jó minőségben fogod látni a filmet. De ha viszont idézőjelben nem dolgozik eléggé az agyad, akkor viszont rossz minőségben, vagy ahogy te is mondtad, halk lesz a hang, egy szóval élvezhetetlen lesz, amit látsz és hallasz. Uh-huh. És ennek a mindezek erejével az agyad arra azt szeretné elérni akarva, akaratlanul, hogy a kép ismét jó legyen. Tehát arra fog törekedni az agyat, hogy lehető legjobb hullámon dolgozzon.
És akkor ez a visszacsatolás, hogyha javul a kép minősége,
akkor... Így van, így van. Tehát én semmilyen áramot nem vezetek a fejbe, ugye nagyon sokszor ez a kérdés, hogy vezetnek-e vele valamilyen áramot, semmilyen áramot nem vezetek a fejbe, hanem az agyból kijövő elektromosságot mérem én. Vagyis mérje a maga a neurofeedback készülék, ami össze van kötve egy számítógéppel.
Tehát és tulajdonképpen én dolgozom ott a székben. Tehát olyan, mint egy futópadra ráállnék, így és van. Akkor ott figyelném a szívverésemet, de így a lábam, az én lábam mozog.
Az
és
a te lábamad mozog.
És itt akkor az agyamnak a teljesítményének a mérésével egy visszacsatolást kapok, hogy erősítenem kell.
Így van. Ez a feedback. De viszont ezt nem tudatosan, hanem az agyad, amit lát, amit kap visszacsatolást a szemen keresztül,
aha,
az az agynak vagy kellemes, vagy nem. Ha nem kellemes, akkor az agysejtjeid elkezdenek dolgozni. Addig-addig kapcsolódnak más agysejtekkel, addig-addig dolgoznak, amíg újra élesen nem látod azt a képernyőt. Vagy nem hallod élesen a hangot. Uh-huh. Addig dolgozza. Amikor megérkeztek oda, élesen látja, akkor a számítógépen keresztül mi állítunk egy küszöböt, vagyis a számítógép állít egy küszöböt. És Eznek a küszöb állítással ő újra homályosan fogod látni a képernyőt. Egyfajta kondicionálást végzünk az aggyal. Tehát én mindig állítom a küszöböt, mondjuk magasabbra, ahogy én azt gondolom, az agy beáll arra a magasságra, arra az agyhullámra, arra a amplitúdóra. Amikor beállt, akkor én megint emelem egy kicsit, megint emelem egy kicsit, megint emelem egy kicsit, és így kondicionálom az agyat.
Mennyi ideig tart egy ilyen tréning? Meddig képes az agyunk ezt elviselni? Mert ahogy mondod, van egy olyan érzésem, mintha a csillagos ég lenne a plafon, de biztos, hogy nem így van, mert tehát aki ezt, a terapeuta maga, gondolom azért ezt tudja jól, hogy meddig mehet el, meddig emelheti ezt a küszöböt.
Igen, hát én inkább trénert mondanék, és nem terapeutát. A terapeuta az egy orvos, egy szakszichológus, nem tudom, ahhoz különböző végzettségek kellenek. Én csak egyszerűen trénernek vallom magam. Általában egy ilyen 20-40 perc között szokott lenni egy-egy ilyen kezelés, vagy egy-egy ilyen ülés, mi ülésnek nevezzük. Egy-egy ilyen tréning, egy a 20 és 40 perc között, ez attól függ, hogy mennyire bírja a kliens, vagy mennyi időre van szükség, de vannak hosszabb tréningek is, például egy alfa-téta tréning, tehát akár egy óra hosszáig is rajta lehet az érzékelő a felülőrön.
Attila, amikor megérkezik hozzád egy új kliens, elmondja, hogy mondjuk alapból mit hoz magával, vagy mi a tünetegyüttesének esetleg a csúcsa, egy alvászavar, akkor te a segítői tevékenységeidet is használva alkotod meg az állapot felmérést?
Nyilvánvalóan nem tudom kihagyni, nem tudok kibújni a bőrömből, de amúgy szükség is van rá. Tehát a neurofeedback az egy gép, és ahhoz van egy szaktudás, de aki jön hozzám, ő az ember. És az ember valamilyen problémával jön. Nyilván elsősorban arra koncentrálunk, hogy mi a probléma. Tehát a segítő beszélgetések, illetve a szóban megszerzett információkat szerintem semmi nem helyettesíti. Tehát mérhetek én akármilyen számokat a gépen, keresztül nézhetem, hogy most akkor az alfa hulláma ilyen meg olyan magas, vagy a béta hulláma meg ennyire alacsony. Tehát ha nem hallgatom meg a hozzám forduló embert, akkor nem is fogom megérteni igazából az ő problémáját. Először mindig egy beszélgetéssel kezdünk. El szoktam mondani, a gép hogy működik, de megkérdezem, hogy ő most milyen állapotban van, milyen állapotban érzi magát, hogy érzi magát. Mióta érzi azt, hogy másképp működik. És megpróbálom megtudni, hogy mi válthatta ezt ki.
És akkor ez az állapot felmérését elbeszélgettek, és...
Ez két részből áll, így van, az egyik a beszélgetős részéből áll, illetve megtudni a valamilyen egészségügyi kor előzményeket, akkor azokat felveszem, milyen tünetekre panaszkodik, illetve egy kicsi beszélgetés, és a másik része pedig maga megtalálom azt a frekvenciát, amelyik frekvencián dolgozunk a géppel. Ez a két részből áll az állapot felmérés.
De mióta foglalkozol Attila neurofeedbackkel?
2012-től akkor végeztem, majd utána nem dolgoztam vele, csak elvégeztem a tanfolyamot, és 2016-tól foglalkozom, úgy, mint egyéni vállalkozó részben.
És hogy kerültél te közel hozzá? Hogy került ez a látókörödben?
Két lányom van, és feleségem, és a kisebbik lányomnak 6-7 éves, nem 10 éves korában, kisebbik lányomnál jelentkeztek ilyen epilepsziának tűrő rohamok, majd össze-vissza rohangáltunk vele, kiderült, hogy nincs epilepsziáról szó, nem tudtuk akkor még, hogy mi a probléma. De viszont olvastunk egy hirdetést, hogy Pesten epilepsziás jellegű tüneteket kezelnek, és ezzel a neurofeedback készülékkel. Én kecskeméti vagyok, innen jártunk fel Budapestre, hetente kétszer vittük a lányunkat erre a kezelésre, és azt vettük észre, hogy hatásos. Tehát sokkal tisztább, tehát nem láttuk azokat a tüneteket rajta, amiket előtte láttunk, és engem is úgy érdekelt ez a dolog. Én akkor éppen gyesen voltam, vagy már gyedem, már nem tudom, hogy ezek koriban hogy működtek, és akkor a feleségem azt mondta, hogy miért nem végzem el. Hát akkor mondom, elvégzem, ráérek, nem? És akkor elvégeztem én is ezt a tanfolyamot, szintén annál a hölgynél, ahová jártunk, sőt, még megvettem a gépet is hozzá, hogy a családnak a többi részét is, tehát a többi családtaggal is majd úgy ráérek, akkor miért ne tréningezzem őket. És így itthon így el volt így ez a gép is, meg a tudás is, és 2016-ban meg rá tényleg 4 évre meg úgy gondoltam, hogy akkor nem csak a családtagokon segítek, hanem akkor kiváltam a vállalkozóimat is.
És a segítő szakmában is akkor miért élel, akkor...
2016-ban igen, akkor egy ilyen, benne voltam egy kisebb életválságban, és átértékeltem úgy az életemet, megnéztem, hogy végül is milyen céljaim vannak, és úgy éreztem, hogy jött egy ilyen sugallat, hogy nekem valahogy a segítőhivatásom lesz az élet célom. Az, hogy milyen formában, az még nem egészen tudtam pontosan, de úgy éreztem, hogy egy mentálhigiénével lehetne kezdeni, és így kezdtem a mentálhigiénés képzésre járni a Károli Egyetemre, és onnan az egyetemről, tehát a mentálhigiénés képzés után pedig mentem tovább a tanulmányaimban. Akkor végeztem a szupervízori képzést utána is. Hát amikor mentálon voltam, akkor mindig az volt, hogy ha elakadtam valamibe, akkor mindig mondták, hogy hát akkor menj a szupervízorhoz, minden szupervízióba ezt az esetet. És akkor már nagyon mondtam, hogy miért kell nekem mindig szupervízióba minden az esetet, és miért nem hozhatnák esetleg mások hozzám az eseteit, és akkor így elvégeztem a szupervízori szakképzést is.
Mennyire népszerű a neurofeedback?
Szerintem egyre népszerűbb. Tehát
érzel egyfajta felfutást ebben, vagy egyre több kliensed van?
Hál' Istennek, igen, egyre több kliensem van.
Hát talán hál' Istennek is, mert akkor ez azt jelenti, hogy az emberek a problémáikkal mernek szakemberhez fordulni. Tehát gondolkoznak, felmérik, bevallják, ez is egy nagyon nagy dolog, igen. Én úgy érzem, mert ezzel kezdődik a probléma belátással. És utána elég nagy a terápiás, vagy akár a tréningszerű segítség, tehát akkor elindulnak egy vonalon, és eljutnak például a neurofeedbackhez akkor hozzád. És ezek szerint egyre növekvő számban?
Egyre növekvő számban. Tényleg, amikor elkezdtem ezt a neurofeedbacket, illetve ugye ezt egyéni vállalkozóként csináltam, ugye van még másik munkám is, de akkor az elején el voltam keseredve, hogy hát alig jönnek. És akkor egy ismerősöm mondta, hogy 1-2 év, és az lesz a legnagyobb problémám, hogy a naptározással foglalkozom. Hát azt, hogy én hogy osztom be az időmet. Tényleg ez az egyik legnehezebb feladat, tehát idő kell ahhoz, hogy beosztjam az embereket. Tehát neurofeedback, itt Kecskeméten vagyok, 50 kilométeres körzetből is jönnek hozzám. Hát is, tehát megtalálnak. És tanfolyamok is folyamatosan indulnak neurofeedback képzéssel, de szükség is van rájuk.
A korosztály, ahogy néztem itt a zavarokat, lehetőségeket, tulajdonképpen minden korosztály igénybe veheti ezt a neurofeedbacket, hiszen itt van figyelemzavar, tanulászavar, de akár ott van a memória zavar, és akkor az életközépre meg ott van a csúcs teljesítmény, amikor a teljes. Tehát, hogy nincs olyan korosztály, akik nem tudnának ebből profitálni, ez a csúnya szó jutott most eszembe, tehát, hogy ezzel fejlődni, ne tudnának ezzel fejlődni.
Hát igen, tényleg eléggé széles a paletta, mert hozzám is 4 éves gyermek jár, ő a legkisebb, 4 éves, de jöhetne 3 éves is, hogyha kibírná azt a 20 vagy 25 percet egy helyben. De tényleg a kisgyerektől kezdve a 75 éves, 80 éves idősebb emberek látogatnak, megkeresnek. Különböző, mindenkinek más valamilyen van, valami más kis problémával jön hozzám. Nagyon sokszor a neurofeedbackből inkább beszélgetés lesz, de az is van, hogy a neuro és a beszélgetés ből lesz neurofeedback tréning. Kettőt nem lehet szétválasztani, igen.
Igen, igen, igen. Hány alkalom szerinted egy ilyen tréning folyamat?
Ez attól függ, ez tünettől függ, hogy ki milyen súlyosságú tünettel jön hozzám, illetve vannak olyanok, meg van olyan kliensem is, aki itt már 3 éve jár hozzám. És nem csak azért, mert mindig valamit észrevesz magát, hanem úgy karban tartja magát. Tehát eljön hozzám hetente egyszer, vagy 2 hetente egyszer, beszélgetünk egyet, utána egy kellemes alfatéta tréninget végzünk, és akkor fel van töltődve. De van olyan, aki, tehát egy olyan 20-30 alkalom, vagy 20 és 40 alkalom között érünk el jelentős változást, mondjuk egy hiperaktivitásnál, vagy egy figyelmi problémánál, koncentrációs problémánál, de mondjuk vannak autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek, akik járnak hozzám, hát őnáluk az ilyen 40-60 alkalom biztos. De nagyon nagy boldogság az, amikor látom rajtuk a változást, tehát a pozitív változást.
És nagyon érdekes ez a memória zavar, engem nagyon megfogott, hogy esetleg időskori demencia esetén is érdemes próbálkozni egy...
Feltétlen. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy az agyi plasticitásnak köszönhetően az agyunk az nem csak regenerálódni tud, hanem az már az elhalt idegpályák is egy új ideg helyett új idegpályák tudnak kialakulni. Tehát új kapcsolatok jönnek létre az agyunkban. Tehát félelmetes, hogy a demencia az biztos, hogy lehet késleltetni, és a romlás lehet.
Tehát, hogy egy állapotot esetleg lehet stabilizálni, hogy legalább ne...
Stabilizálni, így van, meg hogyha mellette kapunk egyfajta feltöltődést, egyfajta hitet, hogy én most fejlődök, és én most tudok haladni tovább, akkor az egy félelmetes erővel bír, és az felér egy gyógyulással.
Ez olyan érdekes, mert egyszerűen, ilyen egyszerű ez, hogy beugrok a neurofeedback tréneremhez, egy kicsit átüti az agyamat, és akkor megyek tovább, halad tovább az élet, de hát gondolom azért ez nem így van, de valahogy mintha így beépülhetne akár az életünkbe ez a fajta trenírozás, tehát hogy nem csak az izmaink, a karizmainkat, lábizmainkat, hasizmainkat kellene kordában tartanunk, hanem akár az agyunkat, és akkor emellett ezt meg megelőzi egy ilyen lelki karbantartás. Tehát megint ez a fantasztikus hármas egység, hogy a testem, az értelmem, meg az érzéseim, a lelkem, hogy ennek a harmóniája az, ami kiadhat egy hát nem is tudom, egy ilyen pozitív irányba haladó életet, pozitív életszemléletet.
Igen, én is úgy látom, hogy ezt így egységben kell nézni, egységben lehet nézni.
Attila, te hívő ember vagy.
Igen.
Te ezt így, hogy tudod ezt, ehhez kapcsolódni, vagy hogy éled meg ezt a dolgot hívő emberként?
Szerintem mindennek az alapja a hit, mármint én így látom. Amit említettem az elején, hogy nálam is volt egy krízis, és ha akkor nem találkoztam volna a hittel, akkor valószínűleg, hogy nem itt lennék, és nem beszélgetnék veled. Én mindent annak köszönhetek, hogy megtaláltam az én kapcsolatomat a Jóistennel, és tehát hit nélkül nem megy, semmilyen felépülés nem megy hit nélkül. És én ennek köszönhetem azt, hogy most én is tudok segíteni, mint ahogy akkor annó rajtam is segítettek.
Ezeket a gondolatokat hallva, én teljes bizalmammal oda tudnám helyezni az agyamat és a lelkemet eléd, Attila. Ugyanakkor azért felmerülhet a kérdés, és ezt próbálom kihangosítani, hogy ennek a neurofeedbacknek van-e valami káros hatása, vagy vissza lehet-e élni vele? Mert hogy azért az agyunk egy olyan központi dolog, egy ilyen féltett terület, hogy na, ha ahhoz valaki hozzányúl, akkor már lehet, hogy nem is én leszek utána az, aki oda bementem.
Értem a kérdésed, meg a félelmeddel nem vagy egyedül. Tehát bátran kimerem jelenteni, semmilyen negatív hatás nem éri az agyat, mivel, tehát én nem vezetek semmilyen áramot a fejbe. Sőt, az agyból kijövő elektromosságot mérem, és ez alapján kap visszajelzést az agy. Tehát az agy saját magát tréningezi. Tehát én semmilyen beavatkozást, és ez benne a csodálatos, hogy nem se műtéti, se gyógyszeres beavatkozásra nincs szükségünk hozzá. Nem egy betegem, mert én is beszélek, nem egy kliensem hagyta el a gyógyszert, sikerült elhagyni a gyógyszerét. Természetesen orvosi utasításra, és nem önállóan. Mert azt azért ki kell hangsúlyozni, és mindig is kihangsúlyozom, hogy a neurofeedback az semmilyen orvosi beavatkozás nem helyettesít. Tehát ezért egy tréning, ez csak egy lehetőség arra, hogy kiegészítsük akár az orvos által javasolt terápiát, vagy esetleg más terápiákkal ki tudjuk egészíteni. Tehát azt még szeretném elmondani, hogy mondjuk egy neurofeedback tréning, az egy nagyon jó kiegészítő tréning. Tehát össze szokták kötni akár TSMT tornával, ugye gyermekek fejlődésénél, vagy lovas terápiával. Most nem szeretnék kihagyni semmit, tehát akkor itt abba is hagyom a felsorolást. De mint például én is, ugye az én tréningemet, a neurofeedback tréningemet kiegészítem segítő beszélgetésekkel. Például. Vagy amikor megjön egy gyerek hozzám, akkor én nem azt teszem, hogy beültetem a székbe, és akkor tessék, kezdődik a filmvetítés, hanem előtte egy picit játszunk, akár újócskázunk, vagy énekelünk valamit, vagy valamit. Tehát egy kicsit ráhangolódjuk. Tehát, hogy a gyerek érzelmileg is ráhangolódjon erre a tréningre.
Én eszembe jut Bessel van der Kolknak a Test mindent számon tart című könyve, ami a poszttraumás szindrómát veszi alapul, és a könyvének az első részében bemutatja, hogy egy ilyen trauma, de itt nem feltétlenül a háborús traumákra kell, hogy gondoljunk, hanem akár egy gyermekkori bántalmazásra, vagy egy súlyos elhanyagolásra akár, hogy ez az agyunknak a működését befolyásolja. És számomra a könyvből jött ez a tanulság, hogy itt a terápiák együttműködésével lehet ezeket a szörnyű tragédiákat, ezeket a borzalmas élményeket átütni, vagy átprogramozni az agyunkat az úgymond normális, befogadó, pozitív irányba haladó, pozitívan gondolkodó útra, vagy fejlődésre, vagy egyáltalán életre. És akkor úgy tűnik, hogy ez a neurofeedback is egy ilyen eszköz lehet ebben a dologban.
Igen, például most említetted hirtelen ezeket a posztraumás történeteket, ugye, és például Amerikában ugye a veterán katonáknak szokták alkalmazni a neurofeedbacket. Pontosan ez miatt, hogy olyan élményeket tudnak, vagy ennek segítségével tudnak feldolgozni magák a katonák, tehát ezt a depresszív állapotból, hogy kihozzák őket. Ugye már a neurofeedback tréningnek részint az benne az egyik pozitívuma, hogy az agyat és az érzelmi központot külön választja. Tehát amit az a katona átélt a háborúban például, mondjuk akár mondjuk egy robbanás, mellette robban fel egy bomba, vagy nem tudom, akna, és ugye ez őt megviselte, ő ezzel nagyon nehezen tud élni. És akkor például az alfa-téta tréningnek itt van egy egyik nagyon nagy jelentősége, hogy egy alfa állapotba kerül, és amikor mi te előtte mondjuk beszélgetek vele mondjuk erről a bombáról, vagy ugye én nem ilyen bombáról beszélgetek vele, hanem én más kliensemmel, hogyha beszélgetek egy traumáról, beszélgetek vele, utána elindítom az alfa-téta tréninget, az ő fejében működik, ő fejében még tovább jár az a történet, ami ő neki fáj belülről, de viszont, és úgy tud tovább gondolkodni rajta, hogy közben az érzelmekkel nem kell neki foglalkoznia. És ezáltal tudja úgy feldolgozni azt az érzelmet, vagyis azt a traumát, hogy közben az érzelmi központja ki van kapcsolva. És ez is egy tréning, hogy úgy tudok beszélni róla, hogy közben nem kapcsolok hozzá érzelmet, és ezáltal gyógyulok, ezáltal fejlődöm.
Én azt hiszem, hogy majd fogunk még ezekről a dolgokról beszélgetni. Köszönöm szépen, Attila, hogy itt voltál. Úgy tudom, hogy azért nem álltál meg ezen az úton, tehát lehet, hogy a neurofeedback adott neked arra igényt, vagy rálátást, hogy hogyan haladjál tovább. Úgy tudom, hogy már egy reflektív addiktológiai, szociális szakemberképzésen túl vagy, és éppen most csinálsz egy atipikus fejlődésre vonatkozó képzést, és szakdolgozati helyzetben vagy, ezt az Apor Vilmos főiskolán csinálod. Mik a terveid, Attila, milyen képzések jönnek még?
Hát most köszönöm, ezek után most már szeretnék pihenni egy kicsit, mármint tanulmányaimban, amennyiben lehet. Szeretném folytatni a neurofeedbacket mindenféleképpen, mert nagyon szeretek gyerekeken segíteni. Tehát nagyon, nagyon fel tudnak tölteni engem belülről, és látni a mosolyukat, tehát ez meg ahogy fejlődnek, ez nekem egy nagyon nagy ajándék, illetve a másik rész, ami még a munkámnak, ugye függő személyekkel foglalkozni, tehát főleg inkább alkohol problémákkal küzdő személyeknek tudok segíteni, ez megint egy nagyon érdekes téma, és ez a két dolog az, ami úgy érzem, hogy megadja egyelőre életutamnak a céljait.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban, a munkádhoz Isten áldását kérem. A kedves hallgatóktól elköszönünk, lejárt a műsoridőnk. Az Életre hangolóban ma Balanyi Attilával a neurofeedbackről és nagyon sok minden másról beszélgettünk. Köszönöm, Attila, hogy itt voltál. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért. www.mariaradio.hu